92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete a Moody's negatívra rontotta Magyarország stabil kilátását, sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch Ratings mostani döntésétől, írja körképében az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlás ellenére minden alkalommal befektetése ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch hitelminősítő pozitívunként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve, hogy a szakértők gyorsuló gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demián Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverezik Magyarország és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része a Demián Sándor program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató program még nem volt hazánkban, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Orbán Viktor este a Karmelita Kolostorban fogadta a Budapesten tanácskozó Patrióták Európáért uniós parlamenti képviselőcsoport tagjait. Tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A rendezvényen a kormányfő kifejtette, azért alapították meg a pártszövetséget, hogy Európát újra erőssé tegyék. Akármerre tekintünk a világban, keletre vagy nyugatra, a szuverenista erők felemelkedését láthatjuk a választásokon. Már csak a brüsszeli erődöt kell bevennünk, fogalmazott. Hozzátéve, hogy idézem, mi patrióták vagyunk a brüsszeli elit egyetlen valódi ellenzéke, Európa új hangja, amelynek hallatán Brüsszel megremeg. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter felmentette tisztségéből a Védelmi Beszerzési Ügynökség ZRT vezérigazgatóját, közölte a tárca. A tájékoztatás szerint vezetőként Pakner Róbert a társaság működésért és az informatikai biztonságért is felelt, ennek tehát köze lehet ahhoz, hogy nemrég üzleti titkokat szerezhettek meg a Védelmi Beszerzési Ügynökséget támadó hekkerek. A Román Alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás eredményét, így teljesen kaotikus helyzet alakult ki Romániában, miután titkosszolgálati dokumentumok kerültek nyilvánosságra egy külföldi állam beavatkozásáról. Az amerikai külügyminiszter nyilatkozata szerint Oroszországról van szó. A választás első fordulójában győztes szélső jobboldali Kalin Georgescu videóüzenetet tett közzé, amiben úgy fogalmazott, a román állam lábbal tiporta a demokráciát. Ellenfele, a megfogalmazása szerint liberális Mentsétek meg Romániát jelöltje, Elena Lasconi pozitívan reagált a fejleményekre. 6 ember megsérült tegnap egy belgrádi tüntetésen, mert egy autó belerohant az újvidéki vasútállomáson november 1-én történt tragédia miatt tiltakozók csoportjába, akik egy zebránálva zárták el a forgalmat. A sérülteket mentők szállították el. Folytatódtak tehát a tragédia utáni tiltakozások Szerbiában, Belgrád mellett számos más városban is szerveztek tiltakozást, azt követelve, hogy vonják felelőssége a vasútállomás beomlásának felelőseit, és derítsék ki, hogy mi okozta az előtető leszakadását, amely 15 ember halálához vezetett. A Brit Meteorológiai Intézet a legmagasabb szintű vörös riasztást adta ki a Darag nevű vihar miatt. A ciklon rendkívül veszélyes, a heves esőzések mellett akár óránkénti 150 kilométeres széllökések is kísérhetik. A brit kormány emberek millióinak küldött figyelmeztetést a mobiltelefonjukra a közelgő viharról. Az időjárási vészhelyzet miatt több járatot, valamint sport és kulturális rendezvényeket is töröltek. Elmaradt például az Everton-Liverpool futballmérkőzés, így Szoboszlai Dominik sem léphet pályára. A jövő év második felében lehetségessé válik az Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszónikus rakéták fehér oroszországi telepítése, jelentette ki az orosz elnök Minszkben. Vlagyimir Putyin arra reagált, hogy a fehér orosz hivatali partnere Alekszandr Lukasenka arra kérte, telepítse modern fegyverrendszereket országába, mert ez szerinte erősítené az orosz-fehér orosz szövetségi állambiztonságát a nyugat részéről erősödő fenyegetés közepette. Végül az időjárásról. Holnap már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban majd nulla, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A népművészet és a könyvtár találkozásának ékes példája az egyetemi öltögető hímzőszakkör, melynek helyszíne a Tittel Pál könyvtár. A mai adásban Verebélyi Balázs, a kommunikációs csoport adminisztrátora, a szakkör vezetője, valamint Laskai Anna szaktájékoztató beszélget arról, hogy hogyan gazdagítja egymást a népművészet és a könyvtár. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Immár 5. alkalommal nyert el a Családbarát Munkahely díjat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amelyet a kormányzat a munkáltatók családbarát intézkedéseinek elismerésére hozott létre. A díj célja, hogy ösztönözze azokat a megoldásokat, amelyek segítik a munka és a magánélet összehangolását. Az egyetem évek óta kiemelt figyelmet fordít a munka magánélet harmóniájának megteremtésére, amit az is bizonyít, hogy sorozatban 5. éve sikerül megtartani ezt a rangos elismerést. A 2 millió forint pénzjutalommal járó díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium által rendezett Generációk Együttműködése a Versenyképes Jövőért eseményen adták át a Szépművészeti Múzeumban. Az elismerést az egyetem nevében dr. Vácziné Juhász Zsuzsanna, a Családbarát Programiroda programreferense, valamint Papkormos Éva, az Egyetemi Innovációs Osztály osztályvezetője vette át dr. Koncs Zsófiától, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárától. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógus Képzőközpontja idén is játékos vetélkedőt rendezett a komplex alapprogramban résztvevő intézmények számára. Az eseményen több mint 70 diák vett részt az ország különböző pontjairól, hogy összemérjék tudásukat a művészet, a logika, a testmozgás, az életgyakorlat és a digitális alapú feladatok terén. A vetélkedő első állomása a Líceum kápolnája volt, ahol dr. Révész László, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a 250 éves intézmény tradíciójának megőrzése mellett nyitott az újításokra, ennek jegyében született meg a kap és a játékos vetélkedő is. A főigazgató kiemelte, idén második alkalommal rendezték meg a megmérettetést, amelynek célja a komplex alapprogramos iskolák közötti kapcsolatteremtés elősegítése, valamint az alapprogramok szakmai tartalmának megismerése és kipróbálása volt. Hollóné Bódi Katalin örömmel számolt be arról, hogy a tavalyi részvételi adatokat sikerült felülmúlni, ezáltal 12 intézmény 15 csapata, összesen 75 tanuló érkezett a vetélkedőre. Az 5 állomásból álló játékos feladatok során a diákoknak lehetőségük volt közelebbről is megismerni és körbejárni a líceum épületét. 2 új szakkal bővül a 250 éves múltú Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzési palettája 2025. szeptemberétől. A felsőoktatásba jelentkezők a pszichológia alapszak és műszaki menedzser alapképzés közül is választhatnak majd. Az Egyetem Pszichológiai Intézete már évek óta képviseli a magas szintű oktatást és kutatást, szorosan kapcsolódva a pedagógus képzéshez. A Pszichológia B a diploma viselkedés elemző szakképzettséget biztosítva lehetőséget nyújt a mesterképzés folytatásra hazánkban, valamint Európa számos egyetemén. Emellett a műszaki menedzser képzés célja olyan szakemberek képzése, akik digitális innovációk és megoldások naprakész ismereteivel képesek hatékonyabbá tenni a szervezetek működését. A hallgatók 2 specializáció közül választhatnak, a fenntarthatósági és környezeti menedzser, valamint a műszaki képzési menedzser. Az előbbi az ipari 4.0 és az intelligens műszaki rendszerek trendjeit ismeri, amíg az utóbbi az ipari szektor kiberfizikai rendszerének alkalmazhatóságát és a humán erőforrás képzését támogatja. A pszichológia BIA képzés nappali tagazaton, még a műszaki menedzser alapképzés nappali és levelező tagazaton is elérhető. A felvételivel kapcsolatos további információk az egyetem honlapján elérhetőek. Az év utolsó hónapjában, három vasárnapon is különleges programmal várja a látogatóit a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont. Az alapprogramok mellett fizikai és kémiai kísérleti bemutatók, valamint csillagászat történeti előadások is színesítik a kínálatot. Az interaktív fizika órákon a jégvilág -96 fokos kísérletei, valamint nagyon hidegtől a nagyon melegig terjedő kísérletek várják az érdeklődőket. A kémia órákon a tűz és víz kapcsolata kerül bemutatásra, valamint december 15-én dr. Murányi Zoltán karácsonyi kémia súlyak ábráztatja majd el a vendégeket. A csillagászat történeti előadások a 405-ös Jedlik Ányos experimentáriumban lesznek megtekinthetőek, ahol december 1-én a betlehemi csillagnyomában eredhetnek, december 8-án lapföld színei elevenednek meg, december 15-én pedig a csillagászat és a művészet kapcsolatáról hallhatnak az érdeklődők. A kiemelt programok mellett a látogatók önállóan is kísérletezhetnek, a fizika foglalkoztató eszközeivel részt vehetnek QR-kódos telefonos kincsvadászaton és a csillagtúra papíralapú játékban, amelynek helyes megfejtői egyetemi ajándéktárgyakkal térnek haza. Egész napos sportolásra hívta hallgatóit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete. A szervezők több helyszínen számos programmal, parasportolási lehetőséggel, erős ember próbával, valamint érdekes beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, aki elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy a felsőoktatási intézmény rendelkezik olimpiai sikerekkel. Hozzátette öröm számára, hogy több eszterházis olimpikon is megtisztelte személyes jelenlétével a sportünnepet. Dr. Tóth Antal, az egyetem természettudományi karának dékánja is köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az esemény jelentőségét. Professzor dr. Bognár József, az egyetem sporttudományi intézetének igazgatója, a nap kezdetén kiemelte, az esemény különlegessége abban rejlik, hogy idén először a sportolók és parasportolók együtt rendezték meg a sportünnepet. A résztvevők a nap folyamán menetlevéllel járhatták végig a helyszíneket, pecséteket gyűjtve a különböző foglalkozásokon. A résztvevők kipróbálhatták az amerikai futballt, a vakpingpongot, a vaksakkot és a kerekesszékes kosárlabdát, valamint részt vehettek önvédelmi workshopon is. A sportnap kapcsán az egyetem sportcsarnokában kiállított tablósorozat 14 olimpikont mutat be, akik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egykori vagy jelenleg is aktív hallgatói. A tablók január közepéig a líceum aulájában tekinthetőek meg, majd végleges helyükre kerülnek a dicsőségfalon, amely a tervek szerint tovább bővül a sikeres eszterházi sportolók képeivel.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Most Verebélyi Balázst, a kommunikációs csoport adminisztrátorát köszöntöm, akivel alapvetően az egyetemi hímző szakkörről beszélgetünk, de természetesen nagyon sok szó esik majd a könyvtárról. Balázs, köszöntelek nálunk. És akkor rögtön fel is fedem, hogy hogyan is kapcsolódik össze a népművészet és a könyvtár, mert hogy októbertől újraindultak azok az öltögető névvel említett hímzőszakköri foglalkozások, amelyeknek a könyvtár ad otthont. Valóban igyekszünk otthont adni, otthonossá tenni ezeket az alkalmakat, de talán erről majd később. Először beszéljünk arról, hogy a második évad kezdődött el az öltögetők életében. Te milyen érzésekkel kezded immár második éve ezt a kollégáknak szervezett szakkört, amely a könyvtárban valósul meg?
Először is üdvözlöm a hallgatókat. Ebben az évben januárban kezdtük meg a szakkörnek a működését. Akkor a Nemzeti Művelődési Intézet által a szakkörprogramot meghirdetett programmal kezdtük el. Ekkor kaptunk 5 főre egységcsomagokat, amiben az alapanyag volt benne. Emellett a Nemzeti Művelődési Intézet csinálta egy ilyen aszakkör programot, amin a honlapon voltak fönn nekik videók, és ezek segítségével tanítottam le nekik ezeket a technikákat. Ekkor Békés megyei hímzésekkel ismerkedtek meg, és így ilyen folyamatos technikai fejlődés volt számukra ez. Megismerkedtek az alapöltésekkel, azután készítettünk velük különböző használati tárgyakat, tésztazsák volt benne, mondjuk egy női kötényt, neszeszereket készítettünk, vagy könyvborítót. Könyvtárosok ezt kedvelték, hogy ilyen könyv vagy határidő naplóra készítettek borítót, és a végén még egy keresztemes technikával tányéralátét is készült. Nyára is kaptak házi feladatot, hogy ne menjenek el csak úgy, hogy elteljen nekik a nyár. Akkor egy kreatív feladatot kaptak, amikor különböző mintákat kaptak, és akkor különböző színű fonalakkal ezt színezzék be.
Ez a múlt, de ugye úgy tűnik, hogy elég jól sikerülhetett, akár számodra is. Azt tudom, hogy a résztvevők külön kérték, hogy legyen folytatás.
Igen, kérték is, és szeptember folyamán is összegyűltünk a haladó csoporttal, mert két csoport van, van kezdő és haladó. A haladó csoportnál ott megy a továbbfejlesztés. Szeptember még ez a bemelegítés hónapja volt, és októberre kezdtünk el foglalkozni a fejlesztéssel, ami mindig egy ilyen technikai fejlődést ad nekik. Most a furta hímzés hoztuk például, amikor sötét alapanyagra világos vonallal készül ez a hímzés, és itt technikában az, hogy sűrűn tudjanak ölteni, hogy ne világítson át nekik az alapanyag. Majd a palóc hímzés következik nekik, mert mivel palóc vidéken vagyunk, így ezt a hímzést preferáljuk elsősorban. Itt majd szálhúzásos technikával készítenek majd mintakendőket, ezt a technikát elsajátítják, és későbbiekben tudják alkalmazni lakástextileke használati tárgyakon, illetve ruházaton is.
Azt látom, hogy nagyon nagy élvezettel mesélsz a különböző mintákról, és az egésznek a népművészethez kötődő hátteréről, de nekem a legizgalmasabb az az volt a mondani valódban, hogy a kollégáknak szervezett szakkörről van szó. Számomra mindig nagyon kedvesek ezek az alkalmak, az ilyen jellegű kezdeményezések, amikor itt dolgozóknak igyekszünk valamit nyújtani. Kik azok, akik fogékonyak voltak erre, hogy akár az a szakkör keretében, akár a most elindított kezdőcsoport keretében akarjanak ilyesmivel foglalkozni?
Elsősorban, amikor elindítottam ezt a szakköt, az volt a cél tényleg, hogy hímző emberek jelentkezzenek, és nagy részén a kollégákra gondoltam, azért volt, hogy itt volt az egyetem intézményeibe hirdetve, és számos kollégánk jelentkezett az egyetem különböző részlegeiből. Emellett tény, hogy könyvtárban vagyunk, számos könyvtáros is tagja így a szakkörnek, és a kezdőcsoportban is ugyanez a tendencia, hogy ott is nagyrészt kollégák a tagok. Emellett hallomás révén jöttek más személyek is, akár mondjuk a érseki palotából is.
És akkor mindenkit összeköt ezek szerint a hímzés szeretete. Nem titok, hogy ebben az évben én is próbálok majd részt venni ezeken a foglalkozásokon, mert önmagában csak nagyon jó volt azt látni, hogy ezek nagyon jó hangulatú alkalmak voltak. És nem titok az sem, hogy miért tudhatom, hiszen ott zajlott a szemünk előtt, nagyon sok esetben akár az első emeleti belső teremben valósult meg ez a szakkör. Milyennek látod, milyen helyszíne a könyvtár ennek a szakkörnek?
Beszéltem a könyvtár vezetőjével, Krisztával ezzel kapcsolatban, és akkor ő rögtön örömmel rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a helyszínt. A 212-es Churchill teremben voltunk eleinte, akkor könyvtárosok nagyon nagy segítségünkre voltak, mert a belső világítás mellett kaptunk kis asztali lámpákat, ami jobb megvilágítást tud adni a hímzésnek, de mellett más technikai segítséget, például laptopot, kivetítőt is tudtunk használni, hogy ezeket a prezentációkat, amit hozok nekik a előadásokra, azzal meg tudtuk nézni. Szoktam készülni néha egy-egy prezentációval is, hogy azért hozok rövid néprajzi anyagot, a hímzésről egyéb információkat megtudhatnak róla, és sok-sok képet, hogy lássák ezek a hímzések, amiket már elkészítettek mások, hogy néznek ki, mit lehet még esetleg, vagy ötletet tudnak venni ezekből a képek alapján, hogy ők is tudnak hasonló tárgyakat készíteni. Jelenlegi évben is ugyanúgy a könyvtárban vagyunk, csak most egy másik teremben, mert hogy két csoport van, 20-21 fő van körülbelül most így a két szakkörbe összesen, és ők most órabontásban vannak, tehát először a haladókkal foglalkozok, majd a kezdőcsoportra irányítom a figyelmet. A foglalkozás elején szoktunk egy ilyen játékos feladatot elindítani, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a foglalkozásra, kiessünk a mindennapi munkából, mert gyakran 5 perc nem telik el, hogy átesünk a napi feladatokból így a szakköri életbe, és utána meg szoktuk nézni, hogy ki mire haladt, megbeszéljük, és akkor utána kezdjük az aznapi témát, amivel mindig készülök.
Igen, valóban nagyon jó a hangulat, és bízunk abban, hogy ez annak is köszönhető, hogy a nagyon lelkes munkatársaim átviszik ezeket a lámpákat, igyekeznek segíteni azt, hogy minden elérhető legyen, vagy akár tárolható is legyen, de valóban nekünk is egy nagyon izgalmas színfolt, és a legnagyobb örömünk az, hogy időről időre rendezünk a könyvtári térben kiállítást is, akár ugye az első emeleti könyvtári térben, és éppen akár a te munkád, ugye először az Ez is én vagyok keretében, majd pedig a szakkörünkák is helyet kaphattak a könyvtárban.
Igen, ezek nagyon hasznosak, ezek a kiállítások, mert sokszor hogy találkozunk a kollégákkal, ismerjük egymást, de nem tudjuk, hogy a saját életükben mivel foglalkoznak. Nekem ez volt az első kiállításom, ez is én vagyok kiállítás, ahol saját hímzéseimet mutattam be tavaly előtt nyáron. Utána pedig ebben az évben volt az első szakköri turnus végén volt egy körülbelül, hát kéthetes kiállításnak indult, de körülbelül 2 hónapos is lett, mire odaértünk a végére. A szakköri tagok által elkészített hímzésekből rendeztünk egy ilyen évvégi záró kiállítást. Így a könyvtárosok így gyönyörködhetnek benne, mert ők azért 2 hónapon keresztül látták ezt a kiállítást, meg a folyamatát is, ahogy elkészült.
Igen, de nem csak, hogy mi gyönyörködhetünk benne, hanem nagyon-nagyon izgalmas ez, akár az Ez is én vagyok kiállítás sorozatunknál, aminek a célja tényleg az, hogy egy másik oldaláról megismerhessünk egy kollégát, akiről nem is feltételeztük adott esetben, hogy milyen hobbija, milyen különleges tehetsége lehet, de ugyanígy ennek a munkahelyi hímző szakkörnek a munkáit is nagyon nagy örömmel nézik meg az itt dolgozók, éppen azért, mert kötődnek személyesen valakihez. Úgyhogy ezek a kiállítások, amikor valaki így az itt dolgozók közül mutatja meg a tehetségét, ez mindig valahogy sokkal több látogatót vonz, és sokkal izgalmasabb az egyetemi polgárok és az egyetemen dolgozók számára is. Úgyhogy ez mindig nagyon nagy élmény nekünk, hogy valóban azért keresik fel ezeket a kiállításokat, hogy lássák Balázs munkáját, vagy éppen megnevezik azt a kollégát, azt a kolléganőt, akinek a munkájára kíváncsiak, és aztán elcsodálkoznak, hogy ki mindenkit ismernek még. Hogy gondolod, mennyire jó módja akár a közösség szervezésnek, a közösség építésnek ez, hogy hetente összetalálkoztok?
A kezdőknél például az nagyon jó ez a heti találkozási szint, mert hogy ők mindig újat tanulnak, és akkor egy alkalommal nem sokat tanulunk sosem. Ez, hogy így heti szinten találkozunk, tényleg a közösség fejlődik, épül ezáltal mindig. A játékos feladatokban is szoktunk ilyen feladatokat is végezni, hogy mondjuk a másik nevéhez alkunk mondjuk egy jellemzőt, és akkor így könnyebben meg tudják például tanulni a másik nevét is. De ezek tényleg összekovácsolódnak, ezek a közösségek. Egy idő után már megy a kis előadás, a hülyeségnek a terjedése néha, tehát sokat nevetünk, és ezek a szakköri foglalkozások sokszor úgy is fejeződnek be, hogy jó kedvel mennek haza a közösségnek a tagjai.
Ennek a legjobb bizonyítéka egyébként az, hogy azok, akik részt vettek januártól, ugye az első programban, azok most már haladóként folytatják, és vágytak arra, hogy legyen egyfajta folytatás. Picit időzzünk még el a könyvtárnál, hiszen sok dolgot mesélhetünk ott is. Mindig nagyon fontos összetevője ezeknek a Tittel podcastbeli beszélgetéseknek, hogy kiderüljön, hogy az, aki éppen elfogadta a meghívásunkat, és egy programmal, egy esemény kapcsán kötődik a könyvtárhoz, egyébként milyen viszonyban van a könyvtárral. Számodra, ha azt mondom, hogy könyvtár, könyvek, olvasás, mi az, ami eszedbe jut?
Hát nekem a könyvtárral egy kicsit szorosabb viszonyom is van ezáltal, mert én itt tanultam még akkor Esztázy Károly főiskolán, mert kimondani is furcsa jelen pillanatban, akkor még informatikus könyvtáros szakra, majd mesterképzésen kulturális örökség tanulmányok szakra jártam. Ez inkább kapcsolódik most ez a hímzés témához, mert hogy a hímzéseket, hogy gyűjtöm ezáltal, meg katalogizálom otthon a saját gyűjteményemben, de én alapvetőleg én könyvtárosnak készültem, kezdő munkájában ilyen könyvtári munkatársként dolgoztam, és utána úgy kerültem ide az egyetemre, ahol már ilyen ügyintéző, adminisztrátori feladatokat látok el.
Ez egyébként nagyon nagy meglepetés volt nekem, hogy könyvtári végzettséggel rendelkezel, abban az értelemben, hogy már a második olyan megszólalón vagy, aki egyébként más területen dolgozik, de egyébként könyvtárosi végzettséggel rendelkezik, pedig ugye nem is keresem ennek a módját, vagy ennek a lehetőségét, úgyhogy ezt nagyon izgalmas volt felfedeznem. Egyébként a könyvtár használata, vagy akár a könyvek, akár a nálunk elérhető különböző információk, információforrások mennyire segítik akár a szakkörbeli, akár a jelenlegi munkádat?
Amikor én informatikus könyvtáros szakra jártam ide, akkor én információ broker szakirányra tudtam jelentkezni akkor, és akkor, amikor ott kutatnunk kellett így a különböző feladatokat, beadandókat, akkor sokat kellett kutatnunk, és ez nekem így átjött a hímzés irányába is, hogy én a szakkönyveket azt elkezdtem kutatni a könyvtárakban, de akár különböző adatbázisokban is, akár volt egy cikk, vagy valamilyen téma, rengeteget kutattam. Nagy otthon nekem a könyvtáram, amiből a hímzés néprajz kategóriájú könyvek vannak. Régebben sok könyvet adtak ki hímzéssel kapcsolatban. Vannak olyan hiánypótló kiadványok is, amiket kiadtak 50-es években, vagy akár még régen a 30-as években is, és nincsen azóta másik kiadvány, és nem is nagyon jelent meg másik kiadványban sem az a hímzés minta. És ezek fontosak, hogy ezeket mi tudjuk gyűjteni, hogy meglegyen otthon, mert bármikor olyan van, akkor le tudjuk emelni a polcról, és így a leghatékonyabb módja van, hogy nem kell könyvtárban mondjuk akár néha könyvtárközivel is kérni, mert már olyan szolgáltatást is kértem, mert vannak olyan kiadványok, amik már csak a könyvtárakban vannak meg. De ezeket a könyveket én gyűjtöm, emellett tényleg, ha hímzés mintáról van szó, akkor múzeumban járunk gyűjteni is például, és ott is akkor kutatunk ezáltal, hogy megtaláljuk azt az adott darabot, aminek a mintáját felgyűjtjük, és később feldolgozzuk is.
Akkor ezek szerint számodra mondjuk a könyv és a könyvek forgatása az inkább a hímzéshez kötődik, és ezt a fajta hobbit, de hobbinak mondom mindig, és közben elszégyellem magam, hiszen a népművészet ifjú mestereként azért elmondható, hogy nagyon komoly és nagyon magas szakmai színvonalon műveled mindezt. Szóval, hogy ez az érdeklődés, ez a szenvedély mennyire kerül támogatásra a könyvtár által?
Könyveket én olvasni sokszor kevés idő jut rá, tehát a szakirodalom felé terelődik ez az irányvonalam, és tényleg vannak olyan könyvek, amiket hogy nem tudunk megszerezni, és akkor így bejövök ide a kollégához, és megkérem akkor őt, hogy próbáljuk már meg megkeresni egy másik könyvtárban, hol található ez meg, ő megkéri akkor könyvtárközivel, és akkor itt a könyvtáron belül akár olvasok belőle részleteket, vagy akkor befotózom a könyvet mondjuk, hogy tudjam később használni.
Izgalmas, hiszen pusztán ez az öltögető, hímző szakkör rögtön a könyvtárról nagyon-nagyon sok területet felfedelőtted, hiszen egyrészt helyet adunk. De azért nagyon jó arról beszélni, és egyetértésben beszélni arról, hogy azért sokkal többet igyekszünk mi adni azáltal, hogy jaj, kiderült, hogy van lámpa, akkor átcipeljük. Tehát, hogy tényleg szeretnénk otthont adni ennek az egésznek, és hogy egy picit szeretnénk mi is abból a sikerből egy picit magunkénak tudni, hogy milyen jó hangulatúak ezek a találkozások, mert tényleg azt reméljük, hogy a könyvtár az egy olyan hely, ahol felszabadultan, örömmel együtt tudnak lenni a kollégák, és tényleg kiteljesedhetnek valami olyan érdeklődési körnek megfelelően, mint akár mondjuk a hímzés is. De te a szakirodalmat is használod, abszolút használod a szolgáltatásokat a könyvtárközi kölcsönzés által, és ezek szerint kicsit kollégaként is nézel ránk. Mindezt azért vettem egy picit én magam is végig, hogy milyen sok ponton kapcsolódsz, milyen sokféle módon szerezhetsz benyomást rólunk, akár szakkörvezetőként, akár kollégaként, akár könyvtár használóként is. Mi a benyomásod, neked mi a véleményed, te hogyan ajánlanád a könyvtárunkat?
Hát a Tittelpál könyvtár itt azért a Líceum épületében egy imponzáns helyen van, és nagy állománnyal rendelkezik. Itt is megtalálható akár szép irodalom, akár szakirodalom. A második emeleti könyvtárban van például fent ez a néprajz hímzés témájú szakirodalom. Én is szoktam forgatni néha alkalomattal, mert mindig találok én is egy új könyvet, amire nem számítottam, hogy az is nekem a témába vág. Én ezt minden orvosunknak tudom ajánlani, hogy jöjjön be ide, nézze meg, mert sose lehet tudni, hogy mit talál, neki kedvet kap hozzá.
Én pedig ajánlom a kiállításainkat, hiszen ha minden jól megy, akár ezen a nyáron a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan láthatják majd a mostani szakkör munkáit is. De nem akarok ennyire előre szaladni, és nem akarok felelőtlen ígéretet sem tenni. Te mit gondolsz, ez az együttműködés mennyire lehet hosszú távú, neked milyen terveid vannak?
Én ezeket a szakköröket szeretném folytatni évről évre, tehát nem rövid távon tervezem őket. A múzeumok éjszakájával ez nekünk összefonódott, mert az idei évben is így volt a kiállítás, sőt nekem a saját kiállításom is ehhez kapcsolódóan zajlott, de körülbelül egy ilyen május végig szoktak tartani a foglalkozások, úgyhogy ez ilyen évadzárónak szépen meg tudják mutatni a tagok, hogy mit készítettek el, és ebből próbálunk szépen egy kiállítás formájában megmutatni ezeket a darabokat a nagy közönségnek.
Balázs, köszönöm, hogy a szakkör, a kiállítás, a személyes kötődés kapcsán ennyi mindenről beszélhettünk, és ennyi mindent megtudhattunk, akár a hímzésről, akár a Tittelpál könyvtárról.
Líczomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líczomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Berzevici Fehér Jánosnét, hímző és viseletkészítő népi iparművészt, a népművészet mesterét. Biztos vagyok benne, hogy aki Egerben, illetve a környéken lakik, ismeri a nevét, ismeri a munkásságát, tudja, hogy mennyi dolgot tett a népművészet tovább éléséért, annak a jelen divatba, viseletbe való beemeléséért. És hála Istennek az idén ezt elismerte az állam is, hiszen a Magyar Érdemrend lovak keresztjét adományozták neked.
Köszönöm szépen a bemutatás, felvezetést. Igen, március 15-e alkalmából az a nagy megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetést vehettem át. Ez óriási meglepetés volt, mint minden egyes elismerés, ugye ezt az ember kapja, ezt adják, és hát bevallom őszintén, mikor olvastam, hogy ilyen kitüntetésben lesz részem, és hogy ezt a kitüntetést elfogadom-e, nagyon-nagyon meglepődtem, és pár napot gondolkodtam rajta, mielőtt a családnak is mondtam, hogy mire fölkaptam, megérdemlem-e én, hiszen egész életemben tulajdonképpen azt csináltam, azzal foglalkoztam, amit szeretek, tehát akár a viseleteket varrom, készítem, akár pedig a közösségben tevékenykedek, szervezek különböző rendezvényeket, és elérkezett a nagy pillanat, tehát óriási öröm, meglepetés volt, és utána jön ennek a feldolgozása, jön a sok gratuláció, ami megint ugyanolyan megható. Az a jó érzés, hogy mindig úgy érzem, hogy annyi, sokan örülnek velem. Tehát nem egymagamba el kell folytani ezt az örömet, hanem tényleg személyesen, ugye e-mailekbe, messengerre nagyon-nagyon sok gratulációt kaptam. Öröm volt számomra.
Utoljára, hosszabban, sok évvel ezelőtt beszélgettem veled, holott te vagy az az alkotó, akivel folyamatosan történik valami. Vagy kiállítást, vagy konferenciát szervezel, tanítványoknak adod át a tudásodat. A nevedhez fűződik a két évente megrendezésre kerülő viseletkonferencia, például itt Egerben, ami jövő évben lesz a következő.
Igen, jövőre lesz a 13. viseletkonferencia, amit ugye Egerbe szervezünk két évente, nem csak az én nevemhez fűződik, valójában én magam szervezem a programokat, előadókat én hívom meg, és házi asszonya vagyok magának a konferenciának, de ehhez a konferenciához egy nagy országos kiállítás is tartozik, ide pedig a beérkező viseleteket én magam nézem meg, nézem át, valójában zsűrizem, hogy azt a viseletet itt tulajdonképpen bemutathatjuk-e. Az alkotóknak ez nagyon fontos, hogy Egerben a divata hagyomány kiállításon bemutatkozhatnak, ez nekik számukra egy nagyon nagy elismerés, és öröm az, amikor olykor olvasom az önéletrajzukba, és megvan említve, hogy az egri viselet Élet konferencián részt vehettek. Ez történik két évente, mellette ugye nagyon sok mindent csináltam. 13 évig zajlott Tokajba a viselet és a csipkealkotó tábor, aminek az egyik oktatója, vezetője voltam. Ez is jó érzéssel töltött el, hiszen ott nagyon-nagyon sok alkotóval találkozhattam, tudtam segíteni őket a viseletkészítésbe, és nem csak a viseletvarrásba, hanem a hímzésnél a különböző öltéstechnikákat megmutatni nekik. Igazi barátságok alakultak ki itt is. Ezen kívül ugye az egyesületnél is, mint elnök 13 évig voltam az egyesület vezetője, és tulajdonképpen itt is egy tagságot szolgáltam, mert számomra ez egy szolgálat volt, és ugye különböző rendezvényeket, tanulmányokat, utakat is szerveztünk a tagjainknak. Valójában mindig megtalálnak valahogy, mert ugye az Országos Viselet Szakmai Bizottságnak is voltam hol vezetője, hol csak a tagja, mert mindig meg akartam tőle szabadulni, és mégis mindig rám maradt. 18 évig volt a 2023-ban, aztán végleg leadtam az Országos Viselet Szakmai Bizottságnak a vezetését, és ez is nagyon-nagyon sok feladattal jár, de nagy öröm az számomra, hogy az EGRI konferenciának a szervezésébe részt vehetek. Ezen kívül most, hogy a Magyar Művészeti Akadémia köztestüleki tagjaként megválasztott a közgyűlési képviselőnek, itt is különböző feladatokat kapunk, és ez évben már májusban meg is szerveztük a Közösség Lélekmadara című kiállítást, ahol a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozat köztestületi tagjai vettek részt, és 40 alkotónak a munkáit lehetett látni Budapesten, a Városház utcában, a Józsa Judit galériában. Óriási siker volt, és azért is volt sikeres, mert jött az az ötletem, hogy ehhez még társítani valamilyen programot, és ez a program pedig az volt, hogy közös tárlatvezetést találtam ki, hiszen azt gondolom, hogy az a legjobb, amikor maga az alkotó mutatja be az alkotását, nem pedig egy akár egy művészettörténész, vagy bárkit meghívok, és akkor ő mutassa be az egész kiállítást, úgyhogy óriási sikere volt, és nagyon örültek az alkotók, mert ezáltal is részesei lehettek, és különböző történeteket tudhattunk meg magáról az alkotásról, hogy az alkotás hogy született, miatta az ötletet, és egyebek.
Gyakorlatilag életre keltették még jobban a saját alkotásukat, igen, meg igen, közvetlen igen. kapcsolatot tudtak teremteni a kiállítás látogatóival. Igen. Most, hogy említetted ezt a kiállítást, most is van egy kiállítás, ami megtekinthető, és a te kiállításod Fedémesen, de mielőtt erről a kiállításról beszélnénk, először szerintem azt mondjuk el, hogy ugye ahol a kiállítás látható, az a te szülőházad, amit kiállító térré alakítottatok át. Miért érezted, hogy ez lenne a legjobb, amit tehetsz a szülőházaddal? Miért érezted fontosnak, hogy megjelenítsd a palóc motivumkincset, például ott is, mint kiállítást?
Én Fedémesre születtem, ott láttam meg a napvilágot. Igaz, hogy már sokkal több évei tegerbe érek, mert 55 éve már, hogy EGRI vagyok, de mégis Fedémesének tartom magam. Oda születtem, ott nyugszanak a szüleim, ott vannak az őseink eltemetve, és Fedémes Palócföldnek a gyöngyszeme. Annyi sok erőt kapok, amikor hazamegyek, eleve az a közösség, az a légkör, ami ott van, és sajnos miután elveszítettem az édesapámat és az édesanyámat, és eltelt egy jó pár év, mire azt kigondoltam, hogy valahogy ezt a szülői házat, valamit kellene vele kezdeni, nem akartam se tájházat, se egy olyan hétvégi házat, ahová csak haza járunk, és így született az az ötlet, hogy talán mindazt, amit tulajdonképpen örökségként én megkaptam ettől a nagy közösségtől, azt haza kellene vinni, és megmutatni ott a helyieknek azokat az alkotásokat, amiket én eddig elkészítettem, és nem csak Budapestre, vagy Egerbe, vagy akárhova országhatáron túlra menni kiállításokra, és itt született az az ötlet, hogy a lakást, a házunkat átalakítsuk belül, hogy az megfeleljen a mai kor követelményének is, kívülről pedig a házat egy kicsit régiesítettük, hogy olyan legyen, mint amilyenek ezek voltak régen, és három kiállítást tudtam oda megszervezni, megrendezni, az első a Divat a hagyomány, hazafelé ezt a címet adtam, azért is, ugye, mikor az ember már elér egy bizonyos kort, akkor mindig visszafelé tekinget, és hazavágyik oda, ahová született, és elkezdődik a visszaszámlálás, és ez valójában számadás volt az egész életemnek, hiszen azt egy ilyen jubileumi kiállításnak szántam, mivel betöltöttem a 70 évet, nem a magam megünneplését akartam, hanem ezzel még az is volt a célom, hogy megszólítsam az embereket, tehát az ország minden részéről tényleg sorolhatnám, Debrecen, Pécs mellől, Székesfehérvárról, Miskolc, stb. Nagyon-nagyon sokan jöttek el mind a három kiállításra eddig, míg a helyiek, a falusiak, így kell, hogy nevezzem, tehát az a közösségből nagyon kevesen jelentek meg magán az ünnepségen, a megnyitón, mert ők inkább csak majd később jöttek el a kiállítást megtekinteni, de szinte mindenki eljött. És egyrészt ugye nem csak a kiállítást akarom megmutatni, hanem az egész tájat, Palócföldet, a Fedémesre vezető utat, és ahogy szoktam mondani, ott mindig tényleg kék az ég, és ott mindig süt a nap, kedvesek az emberek, jó a levegő, ott csak töltekezni lehet. És a következő kiállításomnál pedig azon kívül, hogy én magam is bemutatkozom, úgy terveztem, hogy mindig valamilyen elismert népművész hívok meg, és a következő kiállításom pedig viseletek és népviseleti babákat láthatott, aki oda eljött, és Bocsi Éva, népművészet mesterét, aki babakészítő, maga készíti a babatesteket, és ő hozta el az alkotása, régi, hagyományos kazári viseleteket készíti kicsibe, és ezek annyira hitelesek, és egyszerűen élmény volt a tárlatvezetéseken ezekről az alkotásokról, ezekről a babákról beszélni, hiszen a régi világot teljesen megjelenítette, ott lehetett látni, hogy az asszonyok szőttek, ahogy a nagymama játszott a gyerekével, úgy volt, arra az alkalomra volt beöltöztetve, maguk az arckifejezések is, ahogy elmesélte az alkotó, hogy ő az addig csinálja, míg az nem hasonlít arra az illetőre, és sokan már az arcuk alapján is megismerték, hogy az kiről készítette. Ott lehetett látni, hogy milyenben jártak régen a templomba, milyenek voltak a nagy ünneplős viseletek. Óriási sikere volt, és aki nem tud eljönni a kiállítás megnyitóra, ugye telefonos egyeztetésre, én minden egyes alkalommal megyek ki tárlatot vezetni, én szeretek róla beszélni, az Évikért is meginterjú voltam, és akkor kérdeztem tőle jó pár dolgot, ami fontos, hogy elmondjam. Természetesen magaméről is mindig beszélek, hiszen minden egyes öltözetemnek megvan a maga története, és most pedig a tanítványaimmal együtt mutatkozunk be, és tulajdonképpen 40 éve a népművészet szolgálatában. Ez a kiállításnak a címe, és közös kiállítás a tanítványaimmal, mert 1984-ben hoztam létre a Palóc viselet márka nevet, és örülök, hogy a Csóri Sándor programnak köszönhetően három nagyon tehetséges fiatal lehetett megszólítani, akik annyira érdeklődők voltak. Az első kettő az ELTE néprajz szakán végzett, valójában tanulták is, tanultak, sok tudásuk van a népművészetről, különböző tárgyaknak az elkészítéséről, de valójában gyakorlatilag itt próbálták ki, és nagyon tehetségesek voltak, hát megdöbbentő volt számomra, hogy az első szálat is, amikor készítettük a borsókát, az ingvál elejébe, meg az ujjába olyan türelmesen húzták, utána ugye számolták a szálakat, készítették a hímzéseket, közösen megvartuk a viseleteket, három különböző viseletet készítettek, és a harmadik tanítványom, aki ez évben volt, ő maga közgazdász, ő itt végzett Egerbe, és az ő szájából hangzott el, hogy fogalmam se volt eddig, hogy hogy kerül a hímzés például az ingre. És akkor ugye megmutattam, csodálkozott, lehet, hogy még nem is nagyon volt életében tű a kezébe, vagyis varró tű, de hogy hímez nem hímezett, az biztos, és ahogy az első szállat befűzte, és kidrukkoltuk magát a motívumot az ingvárra, elkezdett hímezni, és olyan türelmes volt, ugye itt elkezdjük, megmutatjuk, egy kicsit belegyakorol, és akkor odahaza kell valójában befejezni, mint házi feladat, és az egyik Strafira Bettina, az első tanítványom, hogy húzott ujjú ingvállat készített hímzéssel, borsókával, körbe a nyak ráncolva, ő maga hozott gyönyörű szép kékfestőt, ami tulajdonképpen mostani kiállításomra eljött Sárdi János, népiparművész, aki maga is kékfestő, megörökölt ezt az örökséget az édesapjától, és annyira rácsodálkozott erre a kékfestőre, nagyon különleges volt, aztán kiderült, hogy ez Szlovákiából készítette valaki. Ez készült a Bettinának, a Méri Rebakka, aki előadó művész, és nagyon fontos számára az, hogy a színpadokon hogy jelenjen meg, és ő maga a fedémesi viseletet akart készíteni. Hagyományoshoz közelít, hímzett szuka, fedémesi motivummal díszített ingvállat, hozzá pruszlikot, kékfestőt, ő maga választotta ki a kékfestőt is. A Fehér Szabó Nikolett, ő pedig hollókői viseleteket készített, ő pedig úgy került kapcsolatba egyáltalán a viselettel, hogy tulajdonképpen majdnem mindegyik viselet konferencián, mint manökerő ott van, és olyan méltósággal tudja viselni ezeket az öltözeteket, hogy egyszerűen olyan minden viseletben, mint maga egy királynő, és ezért is érdekelte, hogy szeretné ő valahogy megpróbálni, hogy milyen egy ilyen alapanyagot kézbe venni, vagy milyen hímezni, vagy hogy születik meg maga az a viselet, ő pedig hollókői viseletet készített, és öröm az, hogy most tulajdonképpen mind a három lánykának ott van az elkészített viselete, és mindenki megcsodálja, és mindenkinek nagyon tetszik. Mindenkinek más-más a kedvence, így akik jönnek a látogatók. Fontos ez, hogy azt a tudást, amit ez alatt az idő alatt, vagy akár gyerekkorom óta én meg tudtam szerezni, és valójában még mindig tanulok, ezt a tudást fontos átadni a fiataloknak, hogy ők valamilyen szinten vigyék tovább, vagy akár ezeket a öltözeteket, viseleteket, vagy viselet darabokat is viseljék, mert magam is arra törekszem, hogy olyan öltözeteket készítsek, aminek minden darabját lehessen külön-külön, ne csak együtt, mert valójában akkor van jól kihasználva minden egyes darabja, hogy akár az ingvállat, vagy például egy hímzett övet hozok példának, hogy egy kis feketéhez, vagy akár egy kis estélyi ruhához, színházba föltesszük ezt a hímzett övet, azt gondolom, hogy még elegánsabb lesz az az egyszerű ruhánk, különleges, amit mások is megcsodálhatnak, és azt gondolom, hogy fontos az, hogy különböző alkalommal méltóképpen miképpen tiszteljük meg azt az alkalmat, a másik embert is, ahová megyünk, abból az alkalomból, és nyilván azáltal saját magunkat is.
Ami nekem mindig érdekes, amikor egy népi mintát feldolgoznak, hogy meddig lehet elmenni, hogyha modern öltözetet akarunk belőle csinálni, hogy mi az, ami még jó, ami még szép, és mi az, amikor már átesnek egy másik oldalra, ami viszont már semmiképpen sem elfogadható. És emiatt nagyon fontos a zsűrizés szerintem, nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen emberek, mint te, akik ebbe tudnak mutatni egy irányt, akik tudnak segíteni a többieknek, hiszen én is azt látom, hogy valóban divat a népi, tehát mindenütt próbálnak földolgozni, ide-oda helyezni, tornacipőtől kezdve papucson keresztül mindenhova népi motívumokat. Valamelyik nagy divatcég is, nem is tudom, szerintem Romániából valamelyik népi mintát rátette egy blúzára, és ők sem mindig, hiába nagy divatcég ide-oda, ők sem mindig úgy használják fel ezeket a mintákat, hogy azok tényleg szépek vagy mutatósak legyenek.
Hát a nagy divatcégeket nem tudom követni. Számomra, ami mindig fontos volt, az, hogy én mindig csak palócot készítettem, heves megyei palócot, és 2015-től, hogy kaptam a fölkérést, készítem a hollókői viseleteket, a hollókői hímzéssel. Azért tanulmányozni kell, hogy milyenek voltak a régi viseletek, és tulajdonképpen azokat a régi viseleti formákat felhasználva, és magát a motívumot is jól kell tudni felhasználni. Hát se egy ingvárat, se egy viseletet, az nem jó, hogyha valaki agyohímezét telerakja a hímzéssel, tehát mindenféleképpen az illetőnek legyen stílusa és ízlése, és ezeket a motívumokat nem lehet pecsétszerűen, mondtad, hogy ide-oda rakja, hát ezzel van a legnagyobb baj, amikor valaki ide-oda rakja, nem elég csak az, hogy a hímzés ide-oda rakja, hanem tanulmányozni kellene egy kicsit a régieket, és tudni kellene az, hogy milyen tájegységgel akar foglalkozni, és az kell, a régiek példáját kell követni. Úgy, hogy a hagyomány szépségét megőrizve, az megtartva, azt megmutatni, hogy az elegáns és stílusos legyen. Szlogenem szokott lenni mindig az, hogy a kevesebb az több, és azt gondolom mindig, hogy a kevesebb több. Akár a heves megyei palóc mintáknál, és a színeket csak jelzésértékűen használtam. Ugye a hollókőiek, a nógrádi palócoknál, azoknál erőteljesebbek a színek a hímzésnél. Én valójában megtartottam a régi hagyományos formákat az ingvállaknál, azokat úgy készítem, és azt gondolom, hogy ezek az ingvállak most is megállják a helyüket, és nagyon jól kiegészíti akár a kékfestő szoknya, de alkalmi viseletként is, alkalmi szoknyával, kabáttal lehet ezeket viselni. A mai világban valójában ezt a legkönnyebb beszerezni, mert ez kapható, természetes alapanyag, sötétebb alapú kékfestő anyagokat szeretem használni a viseleteimnél. Itt is megtartom a régi díszítési módot, nem díszítem túl. Éppen most vartam magának, az egyik kékfestő mester kért, hogy készítsek neki egy inget, és a kékfestőknek mindig vannak olyan díszítésként is jól felhasználható motívumai, hogy úgy próbálom díszíteni, hogy azok a benne lévő motívumok a végén majd olyan legyen, mint maga egy dísz, vagy akár egy bordűr, és most is ugyanezt tettem ennél a férfiinknél, hogy amilyen alapanyagot hozott, annak megnéztem, hogy vajon melyik motívumokat emeljem ki, és ezek szolgáltak nekem díszként. Ez a régi világban is úgy volt, falvakból nem szaladtak be a városba valami díszítményé, hanem magát az alapanyagba találták meg azt a lehetőséget, amivel ők maguk tudták díszíteni, akár pié formájába is magát az öltözetet, és az adta meg az öltözetnek magát a díszét.
Még egy díjat is megítéltek neked legutóbb, hiszen prima díjat kaptál most októberben.
Igen, egyébként nagyon nehéz, kemény év volt ez a 2024-es, és nem is gondoltam, hogy annyi minden jó fog történni, bár minden napnak megvan a maga szépsége és a maga öröme. Itt is pontosan a kiállítást rendeztem akkor Fedémesen, és már kiállítás megnyitó előtt voltunk, amikor megérkezett a levél, azt is el kellett egy jó párszor olvasnom, hogy Hevesvár megye Prima díjasaik a 9 főben benne vagyok. Ez is óriási meglepetés volt, úgyhogy rábíztam magam a sorsra, és az, hogy megkaptam a Prima díjat, tehát megint tényleg elő kellett venni a zsebkendőt, nem egyszer, mert óriási megtiszteltetés volt, mint ahogy minden egyes elismerés, hogy egyáltalán gondolnak az embereim, azt gondoltam, hogy mint egy öreg asszony, már rég elfelejtettek, és akkor még itt jött egy Prima díj, és olyan boldog vagyok. Azért is, mert ezt a Prima díjra, magát a kisfilmet közvetlenül a kiállítás megnyitó előtt vették föl. 2-kor nyílt a kiállítás, és 00:30-re érkezett, aki a filmet készítette, és akkor ott 1 órától már gyülekeztek az emberek, és 1-2 kocka benne van a kiállítás megnyitóról. Én mindenkinek tudom ajánlani, hogy keressen engem, szívesen megyek mindenkivel megmutatni a kisfalut, most már ugye ünnepi fények vannak, adventre készülve, és érdemes megnézni a kiállításra 3 tanítványomat, és ezzel is biztatni és kedvet csinálni másoknak, hogy akár a hímzéssel, vagy bármilyen népművészeti tárgyhoz van kötődése, hogy foglalkozzon, mert azért, amit az emberi kéz előállít, annak értéke van, és értéket lehet teremteni a jelenbe, amit talán majd a jövő számára is, hogy értéket fog képezni. Fontos az a ránk hagyott örökséget mégiscsak meg kell őrizni, úgy, hogy azt a jelenbe tudjuk használni, és a jövő számára is legyen majd ez egy példa és egy útmutató.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és hogy beszélgettünk.
Kedves hallgatóink, Berzevici Fehér Jánosné prímadíjas hímző és viseletkészítő népiparművésszel, a népművészet mesterével beszélgettünk.
Itt a Szent István Rádió.